Az állatkertekben állatokat hasonló szempontból megfigyelni, ott azért kevesebb sikerre járt. Amit én azt gondolom, hogy sikerült egy nagyon lírai, nagyon szép fotóesszét összehozni.
Általában a fotoművészek azok különböznek, vannak tájfotósok, portréfotósok, tárgyfotósok, de úgy nagyon ritkán keverednek ezek a területek. Nálad viszont nem érzékelek ilyen éles elválást a tárgyak, az emberek, a természet, hanem úgy valahogy egy ilyen komplex látásmódot érzékelek.
De azt gondolom különben, hogy a fotográfiában pont ez a gyönyörű szép, hogy annyira változatos, és annyira sokrétű, és annyira sok embert lehet például megismerni. Annyi sok terület van, amivel mondjuk pénzt is lehet keresni. Tehát ez egy nagyon jó szakma, én ezt mindenkinek ajánlom. Egy nagyon jó önmegvalósítási lehetőség is. Úgyhogy a fotográfia az egy gyönyörű életet, és egy nagyon tartalmas életet tud a fotósnak nyújtani.
És hát nyilván a nézőknek is, amivel majd most szembesülhetünk, hogyha elmegyünk a Műcsarnokba Urbán Ádám kiállítására, a Botanikus Kert titkos élete fotók a Vászlátóti Nemzeti Botanikus Kertből, és hogyha valaki semmi más nem történik, csak kedvet kap hozzá, hogy ellátogasson a Botanikus Kertbe, szerintem már akkor is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek az emberek a természethez, és kimenjenek a városból, és picit a természetben legyenek, mert hogy nagyon ritkán megyünk ki, vagy legalábbis sokkal ritkábban, mint kéne. Én egészen bizonyosan. Neked mi volt az, ami a legújabb? Kicsit kertész lettél, vagy mi volt az, ami inkább a legjobban megfogott, vagy amire nem számítottál ez alatt az időszak előtt, mert azért ez egy hosszú idő volt, amíg te folyamatosan látogattad a kertet.
Igen, ez több mint egy év volt, és az egész növények iránt táplált szeretetem az már nekem kisgyerekkoromban nagypapám által lett elültetve, és azóta is itt szerencsére a városban egy kertes házban lakhatunk, úgyhogy itt is ez egy nagyon fontos tevékenységünk családilag, hogy kinn a kertben ápoljuk a növényeket, és különben az egész család nagyon szereti a növényeket, úgyhogy ez nagyon mélyről, nagyon belülről fakad ez a fajta szeretet. Hozzá kell tegyem, hogy idővel az ember egyre bölcsebb lesz, és tényleg sokkal inkább keresi azokat a helyszíneket, helyeket, ahol nyugalom veszi körül, és ilyenek a kertek. Legyen az egy kertes ház kertje, vagy egy hétvégi háznak a kertje, vagy akár a természetbe, mondjuk egy kirándulás során. Szándékos, hogy inkább ezt a fajta kikapcsolódást keresem.
Tehát Urbán Ádám kiállítása a Botanikus Kert titkos élete egészen május 10-ig látható a Műcsarnokban. Én nagyon szépen köszönöm Urbán Ádámnak, hogy itt voltál velünk, és kívánok még sok jó kiállítást, illetve sok remek kerti nyugodt sétát.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Vas vasárnapot, és nyissunk rá ablakot. Ma végre nevetve tölthetünk poharat. Ma hiddel nem számít, hogy kilódít valódít. Ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Nem tudom, hogy kialudták-e magukat, és hogy ébredtek ma reggel, de az egészen bizonyos, hogy most az alvásról fogunk beszélgetni. Egyre többen foglalkoznak az alvás folyamatával, azzal, hogy milyen funkciót tölt be az életünkbe, és egyre többet tudunk róla, és minél többet tudunk róla, annál inkább rájövünk arra, hogy ez milyen fontos szelete az életünknek, ez nem pusztán egy elvesztegetett egyharmad nap. Van a Magyar Alvás Szövetség, amelynek kifejezetten ez a feladata, és aztán ennek az alvásnak vannak különféle szempontjai. Hát amivel a GEM központ foglalkozik, az az, hogy milyen szerepet tölt be az intelligencián kialakulásában, illetve szinten tartásában az alvás. Itt van velem most a stúdióban dr. Boás Krisztina intelligenciókutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője, és ő fogja nekünk elmondani, hogy mit kell ahhoz tennünk kora gyerekkorunktól kezdve, hogy megfelelőképpen tudjunk aludni, illetve hogy ezzel szinten is tudjuk tartani az intelligenciánkat. Szeretettel köszöntöm.
Szeretettel köszöntöm én is önöket, Mását is, Mátét is, és a kedves hallgatókat is.
Kezdjük onnan egyébként, hogy mivel foglalkozik a GEM, és akkor utána talán egyszerűbben tudunk kitérni az alvásnak az önök által kiválasztott részeire.
A GEM tanulási központ 20-22 év óta létezik, és alapvetően izraeli, norvég, angolszász, amerikai terápiás rendszerekkel és kognitív képességek mérésére való tesztrendszerekkel dolgozunk, tehát diagnosztikát, szűrést és természetesen terápiákat is végzünk. Mikor? Hát akkor, amikor mondjuk gyermekkorban figyelemzavarról, ADHD-ról, vagy csak kisebb-nagyobb figyelmetlenségről van szó, egészen odáig, hogy diszlexia, diszkalkulia, vagy pedig valamilyen generalizált tanulási zavar. Foglalkozunk természetesen tehetséges gyerekekkel is, és hogyha felnőtt korról beszélünk, akkor egyre többen keresnek bennünket már a 40 év felett. Hát sajnálatos problémaként, de meg kell, hogy említsem a kemoterápia után lévőket. Ugye ezek azért nagyon kemény beavatkozások, de hál' Istennek, aki jól megbirkózik ezzel a korral, ott azért van lehetőség arra is, hogy a kezelések, illetve emen nehéz állapot után egy felépülési szakaszban megerősítsük a kognitív értelmi struktúrákat, és ezáltal az egész mentális és érzelmi életet. Keresnek felnőttek bennünket, középkorúak válsága körüli időszakban, amikor esetleg valamilyen agyi köd, és hát egyáltalán a hormonrendszer változásai miatt férfiaknál és nőknél is feledékenység áll be, és keresnek bennünket időskorúak, úgy mondjuk, hogy a silver age, tehát az ezüsthajúak, amely hát ugye egyre tágabb fogalom, már van, aki 45 évesen őszül, van, aki még 80 évesen sem. Szóval, hogy foglalkozunk igen idősekkel is, amikor egy időskorú embernek arra van igénye, hogy a memória bankjait jól megerősítse, és hogyha érez magán felejtési nyomokat, vagy azt, hogy nem jut eszébe a szó, vagy esetleg amiatt aggódik, hogy az ő szellemi frissessége kitart-e, egyébként a jó, vagy akár kiváló, vagy nem annyira jó fizikai állapota mellett, akkor nekünk vannak olyan programjaink, amelyekkel 7-14 hét alatt egészen komoly csodákat lehet tenni, és az eredmények maradandóak, tehát végül is az a lényeg, hogy minden életkorban tudunk segíteni, és igyekszünk teljesen önzetlenül és nagyon-nagyon nagy odaadással embereket menteni, mert meggyőződésünk, hogy ez is az életmentésnek egy bizonyos formája.
Ugye mondta, hogy a kognitív részével foglalkoznak az embernek, illetve az agynak ezekkel a részeivel, és hát nyilván azért kezdtek el foglalkozni az alvással is, mert hogy a kognitív képességeink csökkennek, hogyha kialvatlanok vagyunk. Ugye azt mindannyian tapasztaljuk, hogyha nem aludtunk eleget, vagy azt ne adj Isten pár napig nem aludtunk eleget, akkor a koncentrációs készségünk csökken, ingerültek vagyunk, tehát hogy se pszichésen, se koncentrációban, se tanulásban nem tudunk úgy teljesíteni, de hogy ez hosszú távon például milyen hatással van az agyunkra, azzal azért főleg mostanában kezdtek el foglalkozni. Mit okoz ez például gyerekkorban, vagy más dolgokat okoz-e, ahogy növünk? Ezt próbáljuk meg egy kicsit végignézni így a gyerekkortól.
Jó. Mása, én lehet, hogy először még oda felnyúlnék egy kicsit még feljebb, hogy mi is történik az agyunkban, amikor alszunk, és akkor innen rá fogok kanyarodni arra, hogy ha az alváshiány van, akkor ez mit eredményez a különböző életkorokban. Én azért szeretnék ide visszamenni, mert egy kicsit költői is szeretnék lenni, ugye péntek van, már mindenki fáradt, és nekem az első mentoromat úgy hívták, hogy Ruven Feuerstein. És a Feuerstein professzor úr, Feuerstein, így kell írni a nevét, hát sajnos ő már nem él, de engem nagyon megragadott az ő életútjában az, hogy ő egyébként egy haszid zsidó családból származik, egyébként a szomszédos Romániából, és ugye a haszid hitvilágban van egy olyan elképzelés, hogy amikor elalszunk, akkor ugye egy kicsit a tudat azért ugye becsukódik, és ők azt gondolják, hogy ilyenkor a lélek vagy a tudat felmegy a mindenhatóhoz, és ott tulajdonképpen tisztulási folyamatokon megy keresztül. Valahogy, ahogyan a mindenhatóval összekapcsolódik a lélek és a szellem, akkor itt a mindenhatónál, aki a teremtő, ott hát végül is újra fehér ruhába tud öltözni, és minden olyan negatív hatástól meg tud tisztulni, amely érzelmileg vagy értelmileg valamilyen toxikus hatás a nap folyamán. És ő valahogyan kicsit viccesen, de azért erre mindig utalt, hogy hát igen, az embernek az egy nagyon fontos dolga, hogy reggel, amikor a tudat visszatér, és az a pillanat megvan, hogy újra a tudatunknál vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy a mindenhatónak köszönetet mondjunk, hogy ma is méltónak talált minket arra, hogy a feladatainkat végezzük, és jobbá tegyük a földet. És hogy tulajdonképpen azt a nagy F betűs feladatot végezzük, amely a bölcsőtől a sírig azért a miénk, és a mely által jobbá kell tennünk a világot. Most persze ebben lehet hinni, és lehet nem hinni, nem ez volt a célom, csak alapvetően arra szeretnék utalni, hogy azért az emberek már milyen hosszú évszázadok, évezredek óta tudják, hogy valami megtisztulás történik olyankor, amikor alszunk. És valóban így van, hogyha ezt az egészet egy neurobiológiai és pszichológiai szintre vetítjük, amivel kezdtem, akkor elképesztő mértékű olyan mikrobiológiai és neurális folyamatok mennek végbe, amelyek mind a testi és a belső emberi szervek megújulásához szükségesek, és hát miért lenne ez alól kivétel az idegrendszerünk. Na most azt mondják egyébként, hogy a szintén az idézőjelben modern korunknak ugye egy nagyon komoly betegség az Alzheimer-kór, különböző kognitív hanyatlások, korai demenciák, ugye azért az Alzheimer-t emelik ki, mert a demencia típusok közül ez a legismertebb, de hát Lewy és nagyon sokfajta más típusú demencia is van, de ennek van egy előszobája, amelyet úgy nevezünk, hogy MCI, minimális kognitív sérülés, és a lényeg, hogy ilyenkor olyan komoly tisztulási folyamatok zajlanak, amelyek következtében különböző ilyen plakok, különböző toxikus anyagok az idegsejteket is elhagyják, és az agy elkezdi az őt ért hatásokat rendszerezni, és pont úgy, mint egy jó nyelvtanár, a kártyákat, a szókártyákat a megfelelő helyre beteszi. És ilyenkor feldolgozzuk mindazt, ami a nap folyamán bennünket ért. Értelmileg is és érzelmileg is feldolgozzuk, és fakkokba helyezzük.
Meg hát, ha jól értem, akkor fizikailag is történik egy megtisztulás, tehát, hogy gyakorlatilag itt egy ilyen szellemi, lelki, fizikai megtisztulás történik ilyenkor.
Pontosan. És ahogyan mása kérdezte, hogyha ez zavart szenved, már pedig, hát ez legalább akkora problémája a modern világunknak, mint az, hogy háború van. Tehát, hogy ez egy olyan szintű neurológiai háború és mentális háború, amellyel kirabol minket egy butakor, hogy ezt leírni nem lehet. És nagyon nehéz a védekezés ellene, mert a mai embernek az én meglátásom szerint az a legnagyobb problémája, hogy nem tud határt húzni. Tehát nem tud nemet mondani, nem tud keretet építeni. Pedig a jóból is megárt a sok. Tehát ha azt mondom, hogy van egy vödör víz, ugye a víz az egy élet, de a vödör, a perem, az védi, hogy az ne folyjon el, és hogy az megmaradjon. Na most tulajdonképpen így kell az emberi életet és a napi energiánkat is nézni, amely mérhető, tehát nyilván az agyunknak, a fizikumunknak, a lelkünknek, a pszichénknek is van egyfajta töltete, hát az egész emberi agy alapvetően egy áramkör, és nagyon fontos, hogy ezt védelmezzük. És ez nem könnyű, mert vannak betolakodók, és a betolakodók között azért meg kell, hogy említsem a nagyon rossz időbeosztást és egy ilyen űzött, nagyon űzött korszakot, amely hát sajnos összekapcsolódik, vagy nehéz ezt szétválasztani egy másik betolakodótól, ugye az online világ és hát ugye az audiovizuális eszközöknek a világától. És akármelyik szegmenset nézhetjük, nézhetjük ezt az egészet a gyermekek szempontjából, de akár egy menedzser szempontjából is nézhetjük, akár a saját életünk szempontjából is nézhetjük. Tehát ahogyan, mit tudom én, mondjuk önöket a beszélgető partnerek bombázzák, és a kollégák, és hát ugye a teendők, és gyakorlatilag nem telik el úgy 5 perc, hogy valamilyen üzenetet ne kapjunk. Ugyanígy a menedzsert az ő kollégái és ügyfelei bombázzák, az orvost, a kliensek. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez a határhúzás, és nagyon fontos az, hogy különböző időblokkokkal és egy nagyon-nagyon tudatos határhúzással felszereljük magunkat. Én a mi szakmánk oldaláról a GEM központban azzal szoktam találkozni, ugye a felkonfban a kamaszkorról is szóltak néhány szót, hát igen, számos kamasz és családok érkeznek hozzánk, akik kamasz gyermekeket nevelnek, hogy egyszerűen a szülő már teljesen elveszítette a gyermeke felett a kontrollt. Tehát olyan szintű a betolakodás, hogy ugye mi a kérdőíveinkben kérdezünk rá gyerekeknél és felnőtteknél, hogy hogy alszik, mennyit alszik. Jellemzően ma a kognitív problémák, tehát koncentrációzavarok, tanulási nehézségek, vagy beilleszkedési, viselkedéses, magatartás problémák, nehézségek mellett mindig szoktunk tapasztalni, tehát nagyon ritka, amikor nincsen alvászavar, vagy evészavar. És ez a kettő sajnos kiemelten része kellett már, hogy legyen a mi protokolljainknak is, szigorú protokolljaink vannak, tehát alapvetően nagyon fontos, hogy azért lényeges az alvás minden korosztály számára, jó minőségű, és kifejthetjük mindjárt, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű alvásra van szükség, de nagyon lényeges az, hogy ilyenkor az alvás alatt is, és a kognitív stimuláció során is, tehát amikor mentális értelmi tevékenységet végzünk, jó minőségűt, akkor egy úgynevezett BDNF faktor termelődik. Ez egy fantasztikus, nagyon frankó anyag. Ezt nevezzük az agy vitamin bombájának, vagy műtrágyájának. És tulajdonképpen ez egy olyan fehérje, ami olyan, mint amikor éjjel, mondjuk márciusban, egy langyos eső éjjel megöntözi a földet, és sokkal táplálóbbá teszi azt. Hát így vagyunk mi is. És hogyha megbomlik, és koncentrációzavar van, tanulási nehézség van, esetleg még valamilyen kellemetlen történés van, tehát detektálható egy diszlexia, diszkalkulia, ADHD, autizmus, akkor ezek mellett azon túl, hogy ugye kognitív stimulációt végzünk, vannak olyan amerikai programjaink, mint például a BrainRx program, amelyet ha csinálunk, és szisztematikusan metronommal dolgozunk, akkor a kognitív stimu hatására nagyon jó műtrágyázás történik, és közben óvatosan, finoman, de az alvását és alvási kultúráját is rendezzük az egyénnek, és akkor így ott is éjjel tud ez a BDNF faktor termelődni. Tehát tulajdonképpen egy szimbiózist hozunk létre a tanulási kurzusaink és az alvás között, és akkor így mindkét irányból megtámogatva, de egy nagyon-nagyon szép egyensúlyba tud kerülni újra az emberi agy.
Mire van szükségünk tehát? Hány óra alvás, mert ugye azt látjuk, hogy folyamatosan változik, hogy 10 órától kell aludni reggel 6-ig, aztán már elég, hogyha 11-től alszunk valameddig, akkor kitoljuk az időhatárokat, de valójában mióta feltaláltuk az elektromosságot, azóta nem a természet alapján megyünk aludni, mert hát égettük egy kicsit a gyertyát, de azért az egészen biztos kevesen égették hajnalig, más fény volt. Tehát gyakorlatilag a társadalom fejlődése, a technika fejlődése az elvisz minket odáig, hogy bármikor...
Hajnal 2-kor fekszünk, hát igen. Sokan.
És hát ugye vannak a különféle típusok, tehát ha figyelembe veszük az egyéni sajátosságokat, és akkor is mi az ideális, mi az, amit úgy mindenkinek be kéne tartani a legalább.
Igen. Most a tapasztalataim szerint, ugye március, mivel az agykutatás hónapja így, ebben a hónapban többfelé hívnak bennünket is, a GEM központot így beszélgetni, és elmúlt napokban is élményem volt, hogy a kedves hallgatók szeretik ezt, hogy mondjam, ezt így egyéniesítsük, meg hát, hogy nincs két egyforma ember, meg olyanok vagyunk, mint az új lenyomatunk, meg szóval egy viszik ki, de azért vannak nagyon komoly pillérek, és amire a Mása is utalt, teljesen egyetértünk vele, tehát ezt mutatják a kutatások is. Tehát első pont, 7:9 jó minőségű alvásra minden felnőtt embernek szüksége van. Pont. Jó? Tehát ez mindegy, hogy hány évesek vagyunk. Ez egy olyan pillér, ami egy határhúzás, jó? Tehát, hogy azt lássuk, hogy ez rendkívül fontos. Tehát itt nincsen menekvés. A másik a mikor. A mikor, ott nyilván a körülményeket és az életkörülményeket is figyelembe kell venni, tehát sajnos ezt muszáj. Alapvetően nagyon lényeges, hogy az elvesztegetett alvásidőt minél előbb pótoljuk. Természetesen így van. A kutatások is azt mutatják, hogy körülbelül az este 9 órától éjfélig beállt alvásnak lenne a legjobb minősége. Hát erre nagyon kevesen vagyunk képesek, de a lényeg, hogy tehát az egy másik alappillér, és akkor megint itt azt mondjuk, hogy pont, hogy minden éjfél előtti alvás akárhány perc sikerül, de aranyat ér. Jó? Tehát ez a golden egg, ez az aranytojás. Minden, ami a 0000, mikor az óra ezt mutatja, az előtt van, az aranyat ér. És hogyha ezt így fejbe tartjuk, és hogyha egy 10:45 sikerül elaludni, sokak számára már az egy isteni csodának fog minősülni. Azt is látni kell, hogy harmadik pont, akkor tudunk jól aludni, és ez is egészen biztos, mert kutatások mutatják, hogy az elalvás pillanatai előtti, hát lehetőleg 3, ha más nincs, akkor 1-2 órával, de ne fogyasszunk szociális médiát és audiovizuális eszközt, ne nézzünk. Nyilván azért az idegrendszerre gyakorolt hatása között óriási különbség van egy lazább tévénézésnek, mint sem az, hogy ugye a telefont pörgetjük, tehát az egy erősebb behatás az idegrendszerre. Szóval nagyon fontos az, hogy itt nincs, a hallgató mondta pár nappal ezelőtt, hogy de mert hát, hogy ő milyen jó, és akkor ő a kezéből kipottyan, és hogy ő rá nem hat, és hogy nem, tehát azért ezek megint olyan kutatások által bizonyított, és agykutatók által leszögezett tények, amelyekkel nem is érdemes vitatkozni. És természetesen hát az egyéni különbségek ezt nagyon-nagyon árnyalják, de a legfontosabb dolog az, hogy ezt legalább olyan komolyan kell venni, és olyan tudatos szintre hozni, hogy aludni kell, és hogy ott meg tudok újulni, és az gyógyszer, ahogyan Márai is mondta, hogy valójában az alvás az orvosság, és az olyan, mint egy fűszernövény, tehát a legjobb fűszerünk az igazából az alvás, és ugye vannak olyan kutatások is ma már, amelyek a hosszú életnek a pilléreit taglalják, sokszor elfelejtik, persze a mit eszek, és a mit mozgok, és mennyit mozgok mellé, két dolgot nagyon gyakran kihagynak, az egyik a kognitív stimuláció, tehát az, hogy akik nagyon szép kort megérnek, nagyon hosszan és nagyon magas minőségű intellektuális életet élnek. Ennek vannak házi módozatai, nyilván az olvasás, vannak olyan társas módozatai, hogy magas minőségben beszélgetünk egymással. Itt egyébként egy-két elődöm el is nevezte ezt közvetített tanulási tapasztalatnak, tehát angolul jobban hangzik mediated learning experience, mert valahol minden embernek egy élményre van szüksége, és mi is valljuk azt, hogy egyik orca megélesíti a másikat. Hát igen, tehát, hogy ember hat emberre, és nagyon fontos, hogy hogy igazából nagyon sokat tudunk egymásnak adni intellektuális és lelki szinten is, és a kapcsolódás az a szorongás megfékezésének az egyik legerősebb faktora. És a házi módozatok mellett, olvasás, nyelvtanulás, ilyen dolgok mellett természetesen van arra is mód ma már, hogyha valaki nem tud boldogulni ezekkel a megszokott módszerekkel, akkor vannak olyan kognitív programok, amelyekkel nagyon szépen helyre lehet állítani azt az egyensúlyt, hogy felemeljük, megemeljük a figyelmi klasztert, a fenntartott figyelmet gyönyörűen megerősítjük, a megosztott figyelmet megerősítjük, a munkamemóriát, el tudjuk azért tüntetni a memóriazavarok többségét, és tudunk egy nagyon jó beszédészlelést adni minden korban, és alapvetően 7 nagy pillére van a fluid intelligenciának, és hogyha ezeket megerősítjük, lásd csodát, az alvásra is nagyon pozitív hatása van, mert oda-vissza